Kiskunhalásról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Egy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Megalakult az országgyűlés, annak elnökével Forsthofer Ágnest választották, letette miniszterelnöki esküjét Magyar Péter. Elfogadták az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra tekintettel kihirdetett veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről szóló törvényt. Erre azért volt szükség, mert hamarosan lejárt volna a rendeleti kormányzás ideje, de az új törvénykezéshez még szükség van néhány hétre. A parlament épületére visszakerült az Európai Unió zászlaja. Nem uralkodni fogok Magyarországon, szolgálni fogom a hazámat, jelentette ki miniszterelnöki választása után Magyar Péter. A magyar emberek arra adtak felhatalmazást, hogy lezárjuk az évtizedek sodródását, fogalmazott. Felhívta a figyelmet arra, hogy az első között nyújtják be a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényt. Az lesz a feladata, hogy feltárja az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseit, kivizsgálja a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciókat, segítse a büntetőeljárásokat és minden törvényes eszközzel fellépjen a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzéséért. Magyar Péter miniszterelnökként bocsánatot kért a bicskei, valamint a Szőlő utcai áldozatoktól és a magyar gyermekvédelmi rendszer minden áldozatától. Működő és emberséges Magyarországot építünk, mondta. Az új miniszterelnök megismételte, hogy lemondásra szólítja fel az állami intézmények vezetőit, köztük is elsőként Sólyog Tamás köztársasági elnököt. Átfogó alkotmányos felülvizsgálatot jelentett be, hogy megerősítsék a fékek és egyensúlyok rendszerét, a miniszterelnöki ciklusok számának korlátozását kezdeményezik. Később katonai díszemle és ünnepélyes zászlófelvonás következett a Kossuth téren, ahol Magyar Péter és a Tiszapárt vezetői magukhoz hívták az ünneplőket, akik előzöllötték a teret. Az új miniszterelnök ott úgy fogalmazott, szeretettel köszönt mindenkit a szabad, demokratikus Magyarországon. Kedden délután az országgyűlés következő ülésén tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. Az ülés 16 órakor kezdődik a napirend elfogadásával, majd ismertetik Sólyog Tamás köztársasági elnök átiratát a miniszterek kinevezéséről. A tárcavezetőket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. Az alaptörvény szerint a miniszterek kinevezésével megalakul a kormány. A parlament ülésen felszólal Magyar Péter miniszterelnök, bemutatja a minisztereket, akik ünnepélyes keretek között esküt tesznek. A kormánynak 16 minisztere lesz, őket hétfőn és kedden hallgatják meg a parlamenti bizottságok. A szívünk most Budapesten dobog, fogalmazott Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. Ő, valamint António Costa, az Európai Tanács elnöke is gratulált Magyar Péternek miniszterelnöki választása alkalmából. Az Egyesült Államok elkötelezett amellett, hogy együttműködjön Magyarország új kormányával a globális biztonság, a nemzeti szuverenitás, a civilizációs értékek és a kölcsönös jólét előmozdítása érdekében, közölte Caroline Savage, a budapesti nagykövetség ideglenes ügyvivője. A győzelem mindig Oroszországé lesz, hangoztatta az orosz elnök Moszkvában a náci Németország felett aratott győzelem 81. évfordulóján megtartott beszédében. Vladimir Putyin szerint a II. Világháborúban győztes nemzedék hőstette, lelkesíti azokat a katonákat, akik ma a különleges hadművelet keretében Ukrajnában harcolnak. Ukrajnát agresszív erőnek titulálta, amit a teljes NATO-blokk felfegyverezés támogat. A katonai díszszemlét idén a nehéz fegyverek felvonultatása nélkül rendezték meg a Vöröstéren. A gyalogos alakulatok rövid menetét lezárva harci repülőgépek húztak el a Vöröstér felett. Előzőleg háromnapos tűzszünetet jelentett be Ukrajna és Oroszország között Donald Trump Washingtonban. Az amerikai elnök közölte azt is, a fegyvernyugváshoz kapcsolódva két ország 1000-1000 hadifoglyot is kicserél. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök pedig azt jelentette be, parancsot adott az ukrán hadseregnek, hogy ne támadja meg a Moszkvában a náci Németország felett aratott szovjet győzelem 81. évfordulója alkalmából tartandó katonai díszemlét. Nem is történt ilyen jellegű incidens. Július 4-ig meghosszabbította az amerikai elnök az Európai Unióból érkező járművekre kilátásba helyezett vámemelést. Donald Trump azután döntött a halasztásról, hogy telefonon beszélt az Európai Bizottság elnökével. Az amerikai elnök közölte, Ursula von der Leyen ígéretet tett arra, hogy Brüsszel maradéktalanul teljesíti a tavaly Skóciában megkötött kereskedelmi megállapodást. A hormuzi szoros felügyeletével megbízott kormányhivatalt hozott létre Irán, a feladat az átkelés engedélyeztetése, valamint az átkelési díj beszedése lesz. Reggelre várják a Hondius óceán járó megérkezését Tenerife szigetére, ez az a hajó, amelynek fedélzetén felbukkant a hantavírus. Onnan az utasokat a lehető leggyorsabban és a legteljesebb biztonság mellett szállítják majd haza, közölte Mónica Garcia, spanyol egészségügyi miniszter. Végül az időjárásról, derült lesz az ég a folytatásban is, fátyol és gumoly felhőkkel, záporra kicsi az esély, a szél általában mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 10, napközben aztán 24-25 fok körül alakul, híreinket hallották.
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt hét napjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti Önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina. stabil költségvetéssel vágott neki az idei évnek Sárospatak. A város jegyzője szerint az önkormányzat által fenntartott intézmények fegyelmezett gazdálkodással járulnak hozzá ahhoz, hogy a település tartani tudja a tervezett kereteket. Mindez természetesen szükséges ahhoz is, hogy a városvezetés megvalósíthassa az idei évre betervezett infrastruktúrális és egyéb beruházásokat. Dr. Szabó Gergő jegyzőt hallják.
A 2025. évben már egy új szociális területen megjelenő ellátási forma bevezetése is megtörtént, és büszkén mondhatom el, hogy a gondozási központunk önkormányzati önerőre gyakorolt hatása mintegy 5-5,5 millió forint értékre csökkent. Azért itt érezhető a jelentős mértékű differencia, és mindemellett természetesen béremelés itt ennél az intézménynél is megvalósult. Óvoda és bölcsöde területén egy 604 millió forint értékű önkormányzati finanszírozási összegről beszélhetünk, amely esetében az önkormányzati önerőre gyakorolt hatás egy 10 millió, 11 millió forintra szorítkozik. A Sárospataki Művelődési Ház és Könyvtára esetében 130 millió forintos összegről tudok beszámolni, ami a költségvetésben a Művelődési Ház és Könyvtára esetében finanszírozással érintett forrásösszeg. E tekintetben az állami normatívával fedezett összeg mintegy 24 millió forint. A kettő közti különbözet az az önkormányzati önerő. A Sárospataki Kommunális Szervezet, amely a sárospataki városüzemeltetési feladatokat látja el, 260 millió forint összegből gazdálkodhat a tárgyévben. Ezen összeg tekintetében egy 23 millió forintos önkormányzati önerőről beszélhetünk. Tehát a fennmaradó rész a Sárospatak város önkormányzatának egyéb bevételéből származó forrásból kell, hogy megteremtődjön. Az intézményeink átstruktúrálásával és reformintézkedések bevezetésével, ugye büszkén mondhatom el, amit említettem, hogy több mint 110 millió forint értékben számolhatok be arról, hogy ilyen mértékben tudott csökkenni az intézményeink fenntartása. Azért ez egy jelentős összeg, én azt gondolom, amelynek átcsoportosítása, illetőleg racionalizált felhasználása meg tud jelenni Sárospatak városának működése szempontjából. A beruházási források tekintetében egy 260 millió forint értékű elkülönített előirányzatról beszélhetünk, amelyekből valósítható meg játszóterek, térfigyelő kamerarendszer bővítése, útfelújítás, belterületi utak és járdák felújítása, amely azért egy szintén egy jelentős mértékű előre mozgulást jelent a korábbi tervezett költségvetéshez mérten. Nem tervezett önkormányzatunk hitelfelvételével, és ezzel szemben pedig azt gondolom, hogy egy jelentős mértékű tartalék képződésről is beszámolhatok, több mint 70 millió forint értékben a kockázatok megfelelő kezelésére és a likviditási problémák elkerülésére több mint 70 millió forint értékű tartalékot sikerült elkülöníteni, azon túlmenően, amit elmondtam már, forrás megtakarítást.
A Miskolci Közgyűlés legutóbbi ülésén több napirendi pont is terítékre került, de a legélesebb vita a DAM, vagyis a diósgyőri acélművek területének jövőjéről bontakozott ki. A tanácskozáson kiemelték, hogy a most meghozott döntések hosszú távon hatással lehetnek a város működésére, fejlesztéseire és gazdasági irányára. A városvezetés hangsúlyozta, a DAM ügyében nem politikai megfontolások, hanem szakmai szempontok alapján döntöttek, céljuk pedig a terület rendezése és jövőbeni hasznosítása. A kérdés jelentőségét az is adja, hogy a korábbi iparterület sorsa évtizedek óta rendezetlen, miközben kulcs szerepet játszhat Miskolc jövőbeli fejlődésében. Tóth Szentai József Miskolc polgármestere ígéretet tett arra, hogy nyilvánosságra hozzák azt a tanulmányt, amely tartalmazza a terület hasznosításának menetét.
Megvettük a végelszámolótól, amit meg lehetett venni. Töredék áron szereztük meg olyan vagyonelemeket, amelyek Miskolc jövője szempontjából stratégiai jelentőségűek. Ezután következett a második lépés, a további területek megszerzése. Amikor ehhez a forrás rendelkezésre állt, és amikor a jogi pénzügyi feltételek adottak voltak, akkor azonnal léptünk. Haladék nélkül, tétovázás nélkül. Én ezt tudatosan tettem így. Nem akartam, hogy ez a lehetőség a politika játékszerévé váljon. Nem akartam megkockáztatni, hogy telik az idő, változnak a körülmények, új szereplők jelennek meg, és miközben mi politikai döntésre, vitákra, gesztusokra, vagy támogató szavazatokra várunk, a lehetőség elmúlik. Mert vannak helyzetek, amikor a város érdeke gyors döntést kíván. Vannak helyzetek, amikor a mulasztás sokkal nagyobb kárt okoz, mint a cselekvés politikai kockázata. Én ebben az ügyben vállaltam a döntést. És akkor tegyük föl világosan a kérdéseket. Jogszerűen jártunk-e el? Igen. A város érdekében jártunk-e el? Igen. Költséghatékonyan jártunk-e el? Igen. Gyarapodott Miskolc vagyona? Igen. Stratégiai mozgásteret szerzette a város? Igen. Akkor miről is beszélünk? Lehet vitatkozni, lehet kérdezni, lehet ellenőrizni. Ez természetes egy demokratikus közgyűlésben. De az alaptalan sejtetést, a szándékos félremagyarázást és a politikai gyanúsítgatást kérem fejezzük be. Mert ez az ügy nem rólam szól, és nem is egy frakcióról szól. Nem arról szól, hogy ki milyen posztot ír ma este. Én azt kérem önöktől, hogy ezt az ügyet a jelentőségének megfelelően kezeljék. Azt kérem önöktől, vitázzunk, kérdezzenek, ellenőrizzenek, ez a dolguk. De a sejtetést, a gyanúsítgatást, a politikai hangulatkeltést fejezzék be. Mert ebben az ügyben a város nem veszített, hanem nyert. Nem csökkent a vagyona, hanem gyarapodott. Nem elszalasztottunk egy lehetőséget, hanem végre éltünk vele. És higgyék el, Miskolc az elmúlt évtizedekben nem abból volt túl sok, hogy valaki gyorsan cselekedett a DAM ügyében, hanem abból, hogy túl sokáig nem történt semmi. A DAM területét évtizedeken át hagyták leépülni. Mi most elkezdtük visszaszerezni, rendbe tenni, és újra a város gazdasági vérkeringésébe kapcsolni. Ez a különbség a beszéd és a cselekvés között. Én ezt a döntést vállalom. A város érdekében hoztam meg. És meggyőződésem, hogy néhány év múlva nem az lesz a kérdés, miért léptünk ilyen gyorsan, hanem az, hogy ez miért nem történt meg korábban. És még egy döntést meghoztam, és ezt most önökkel közlöm először. Nyilvánosságra hozzuk a DAM ügyében készült tanulmányt. Tudom, hogy van, aki ezt az anyagot ismeri. Ez engem nem zavar. Sőt, bizonyos értelemben még meg is erősít abban, hogy nincs itt semmiféle titok. Készült egy tanulmány, ami rengeteget segített nekünk abban, hogy felelős döntést hozzunk. Vannak benne ötletek, amik hasznosak, vannak benne realitástól elrugaszkodott elképzelések, de az irány a helyes. Visszaszerezni a DAM-ot, és újra a város működő aktív részévé tenni. Eddig minisztériumi engedélyekre vártunk, nem kaptuk meg. Én pedig úgy döntöttem, hogy nem várok tovább. Nem azért, mert bárkivel konfliktust keresek, hanem azért, mert Miskolc városának érdeke és a nyilvánosságnak joga fontosabb annál, hogy mi tovább is fenntartsunk egy teljesen felesleges homályt, egy olyan ügy körül, amelyben nincs mit rejtegetnünk. A tanulmány tehát nyilvánosságra hozzuk. A miskolciak meg fogják ismerni, milyen szakmai anyagok és milyen információk alapján hoztuk meg ezt a döntést. És mindenki látni fogja, nem rögtönöztünk, nem kapkodtunk, hanem egy történelmi lehetőségre szakmai alapon gyorsan és felelősen reagáltunk. Köszönöm a figyelmüket.
Az ellenzéki képviselők kritikusan fogadták a döntéseket. Többek között a tervek átláthatóságát és gazdasági megalapozottságát kérdőjelezték meg. Szerintük a DAM körüli intézkedések kockázatokat hordoznak, és a városvezetés nem adott minden kérdésre megnyugtató választ. Szerencs és a felvidéki Rozsnyó között régóta élő testvérvárosi kapcsolat a kultúrában is megmutatkozik. Ennek jegyében nyílt meg Szerencsén a több évtizedes múltra visszatekintő Baksamalom művésztelep alkotásaiból rendezett kiállítás. A tárlatot Kardos Ferenc, a Rozsnyó partnervárosaiért polgári társulás elnöke nyitotta meg, aki beszédében a közös értékek és a határokon átívelő együttműködés fontosságát hangsúlyozta.
Nem először vagyunk itt ebbe a kiállítóterembe, az én tudom szerint azt most negyedik alkalommal csináljuk ennek a tábornak a kiállítását itt Szerencsén is. Talán a táborról egy pár szót, a Baska József Nemzetközi Művésztábornak a gyökerei valamikor a múlt század 90-es éveiben nyúlnak vissza. Tulajdonképpen mindig a Baska József nevéhez fűződtek. Baska József, rozsnyói, Rozsnyó környékéről származó festőművész, akik 1947-ben a menesültdekrétumok alapján menekültek Magyarországra, és itt élte le az életét. Elismert művész lett belőle, érdemes művész és különböző kitüntetésekkel, és a Művészeti Egyetem docense volt Budapesten. A tábor tulajdonképpen úgy indult, hogy a őrlete keresztül sikerült Rozsnyónak aláírnunk a testvérvárosi szerződést Budapest belváros Lipótvárossal, ő ott élt, és mindig, ha jött Rozsnyóra, mindig mondta, hogy ő ide hazajön, és egyszer megegyeztünk rajta, hogy megpróbáljuk megcsinálni a testvérvárosi szerződést. Az akkori polgármester úr, a Karsai Károly kijöttek, és nagyon gyorsan megegyeztünk rajta. 1997. március 27-én írtuk el ezt a szerződést, akkor a szerencsi szerződés már régen érvényben volt. A szerződés aláírása után a Baska József művészbarátom mindig egy ilyen mozgó ember volt, és mindjárt szervezkedett, és már ősszel kihozta a kollégáit, elismert művészeket Budapestről, a Nádor Galéria, Vigadó Galéria igazgatóit, és megismerkedtek Rozsnyóval, rozsnyói művészfestőinkkel. Ez volt, ezt számoljuk talán, hogy az első ilyen művész találkozónak, és ennek aztán volt egy folyamata, amikor kezdtük erre a találkozóra meghívni minden testvérvárosunknak a képviseletét. Rozsnyónak 6 testvérvárosa van, és minden évben megszólítsuk mind a 6 testvérvárost, hogy delegáljanak művészeket a táborban. Ezen keresztül a szerencsiek is éveken keresztül mit voltak. Hát talán az egyik ilyen törzs része jó év volt, a Suhaj Zoli. Az utóbbi időben nagyon el van foglalva, de azért időt talál mindig kijön ő is erre a táborban. Annyit szeretnék még elmondani, hogy a kiállítást, hát most már megnyissuk, ez május végéig lesz nyitva itt ebbe a kiállítóterembe, és mi már készítsük elő a 27. évfolyamát ennek a tábornak, amelyik augusztus 1-től 8-áig lesz ez éven. Természetesen azután is ez a kiállítás fog vándorolni. Azt még el kell mondani, most szerencsén állítsuk ki a tavalyi képeket, az előző évben született képeket, azokat Csesinben, Lengyelországban voltak kiállítva, úgy, mint itt mostán, az előző pedig Cseszkin-Csesinben, Csehországban. Tehát váltakoznak a testvérvárosok is, megpróbálják ezt a körforgást kialakítani.
Petrovics Zsuzsanna nyugdíjas egészségügyi szaktanár El Camino félúton útfélen című könyvében saját zarándok útjának élményeit dolgozta fel. A szerző több településen, köztük Sátoraljaújhelyen is bemutatta művét, ahol személyes történetein keresztül engedett betekintést a több száz kilométeres út testi és lelki kihívásaiba.
Az El Caminóban valójában egy nagyon-nagyon régi újságcikk kapcsán egy gyermekkori álmot felfedezve indultam el rá 7 évre, tehát 7 évig készültem arra, hogy el tudjak menni erre a zarándok útra. Én nem vallási alapon, hanem egy élethelyzet vezetett oda valójában, hogy megcsináljam, illetve ez a felismerés. Tehát én úgy gondolom, hogy nagyon kevés felnőtt ember, én akkor már 2 gyerekes családanya voltam, amikor rádöbbentem, hogy ez egy visszatérő álmom van itt leírva ennek az újságcikknek a sorai között, és én úgy gondoltam, hogy ha az ember felismeri az álmait, akkor ugye a mesébe is azt olvastam, meg a filmek is azt mondják, meg úgy egyáltalán mindenki azt mondja, hogy ha az embernek vannak álmai, azokat ne adjuk fel, az álmainkért küzdjünk. Hát én is úgy gondoltam, hogy ha én ezt most fölismertem, és engem ez megérintett, akkor én ezt a zarándoklatot, én ezt meg fogom csinálni. Tehát, hogy én ezt a gyalogutat, ezt le fogom gyalogolni. És ez így is volt, hogy szükségem volt rá. A 7 év azért az, hogy mindenféle dolgot elolvastam, az addig megjelent zarándokok által írt útinaplókat elolvastam. Lelkiekben, tehát az El Camino, ő kimondottan a lélek zarándok útja. Itt lelkiekben tud az ember megerősödni, akinek erre szüksége van. Én úgy gondoltam, hogy nem kell nekem miben erősödni, mert az én lelkem úgy gondoltam, hogy elég erős. Ettől függetlenül az út sok-sok kihívást rejtett magában, és én úgy gondolom, hogy ezeknek a kihívásoknak eleget is tettem, és mindenféleképpen megújulva, lelkileg föltöltődve, szellemileg, hogy úgy mondjam, tisztára mostam magamat, egy csomó önismereti, új ismeretre tettem szert. 22-ben megírtam az életrajzi könyvemet, tehát hogy a szellemi hanyatlásnak ne essek neki, ezért én írtam egy életrajzi könyvet. Na most ezt az életrajzi könyvet egy páran elolvasták, és a visszajelzésekből az jött le, hogy meg kell írnom ezt az El Caminót, hisz az életrajzi könyvemben a kanaszta vagy életem játékába ott csak egy ilyen 3 oldalkát írtam összefoglalólag erről a kitekintésemről, vagy erről az utamról. És hát valójában az olvasói kérések. És az volt a jó, hogy mint minden zarándok, én is vittem magammal noteszt, és mindent fölírtam, ami ott volt, úgyhogy ezeket jó volt elővenni, hisz volt egy sorvezetőm így, ami alapján meg tudtam írni a könyvet, de 10 év távlatából, 13 év távlatából, hogy is mondjam, újra jártam az egészet, tehát ugyanúgy bőgtem, ugyanúgy kifáradtam, ugyanúgy fájt, ugyanúgy élményszámba ment maga az írása is, és ezért lett az, hogy ilyen késleltetett.
Új élményprogram sorozatot indít Miskolc város turisztikai irodája a Bükk városa titkai címmel. A program 4 különleges tematikus útvonalon mutatja be a környék rejtett kincseit. A gasztronómiai túra keretében a résztvevők a Lillafüredi állami erdei vasúttal utazva kóstolhatnak bele az erdő ehető értékeibe. A színház kedvelők a Miskolci Nemzeti Színház kulisszái mögé tekinthetnek be Dériné nyomában. Az avasi bornegyed túrája a történelmi pincesorok világát és a város egykori borkultúráját eleveníti fel. A vallási sokszínűséget pedig a szent helyek nyomában séta mutatja be, a különböző felekezetek legszebb templomain keresztül. A programok részletes menetrendjéről és a jegyvásárlásról a miskolctitkai.hu oldalon tájékozódhatnak az érdeklődők. A program céljáról Fekete Angyal Enikő, a Midmar Kft. Ügyvezetője adott tájékoztatást.
Szerettünk volna egy olyan programkínálatot megvalósítani, ami nem csak a miskolciak számára, hanem akár akik távolabb élnek Miskolctól és turistaként érkeznek Miskolcra, nekik is kellő vonzással bír. És hát azt gondolom, hogy az elmúlt években nem mutattuk meg eléggé azokat az értékeket, amikkel Miskolc rendelkezik, és ezen is szerettünk volna változtatni. Ugye korábban a Turinform kínálatában ilyen úgynevezett városnéző séták mentek, viszont ezzel jellemzően miskolciak vettek részt, ami egyrészt nem probléma, mert természetesen a miskolciakat is nagyon sok szeretettel várjuk, de azért a mi fő feladatunk, tehát a Midmár, a Visit Miskolc fő feladata, hogy a ideérkező turisták számára is biztosítson megfelelő színvonalú programot, és hát az is célunk, nem titkolt célunk, hogy szeretnénk ezeken a programokon keresztül a ideérkező vendégeket arra is ambicionálni, hogy lássák meg a fantáziát Miskolcban olyan tekintetben is, hogy jöjjenek több éjszakára és maradjanak hosszabb időre Miskolcon, és élvezzék ki azt a lehetőséget, hogy megismerhetik a város különböző arcait. Ez a város azt gondolom, hogy rendkívül sokszínű és óriási kínálattal bír, ami mondhatom azt, hogy felfedezésre vár, akár miskolciak részéről, akár turisták részéről, és hát mi ezt szeretnénk ugye bemutatni, és ezt szeretnénk fölvillantani a fájtlat azokról a kicsit talán a múlt homályába vesző értékekről, amik nincsenek úgy fókuszban az elmúlt években. Úgyhogy ezért 4 tematikában indítjuk el ezeket a programokat. Az egyik az a már tavalyról is ismert Erdélyi Gastro Express kirándulása az Ehető Erdő kóstolóval egybefűzve, ugye tavaly már ebből ilyen próbajáratokat indítottunk, ahol ugye komplexen meg lehet tapasztalni ezt az élményprogramot. Ez mondhatom, hogy nyilván a részben annak is köszönhetően, hogy ugye Miskolcváros nemrégiben nyert el a Green Destinations legjobb 100 turisztikai jó gyakorlatának járó világelső díját, és ennek apropóján is indítottuk már tavaly ugye ezeket a Gastro Express kirándulásokat, mert maga a pályázat, amit benyújtottunk erre a versenyre, éppen erről szólt, tehát az Ehető Erdő projektet járja körbe, és ennek is tudom be azt, hogy ez a kirándulásunk óriási népszerűségnek örvend, anélkül, hogy hirdetnénk, mert ugye ezeket a programokat előre egy évre meghirdetjük, áprilistól októberig havonta havi rendszerességgel indítjuk mindegyik programot, tehát tulajdonképpen minden szombatra jut majd egy ajánlatunk, és hát az a helyzet az Erdélyi Gastro Express programunkkal, hogy az áprilisi, az valamikor március közepén betelt, nem sokkal azután, hogy meghirdettük az időpontot, és jelezték a kollégáim, hogy már a május 16-ai túránk is betelt, és végig az év során az összes meghirdetett időpontra már elég szépen vannak foglalásaink. Tehát ez látszik, hogy anélkül, hogy hirdetnénk, ez iránt a program iránt nagyon komoly érdeklődés van. Feltehetően azért, mert már a Green Destinations díjhoz kapcsolódó, tehát ez a nemzetközi turisztikai elismeréshez kapcsolódó marketing tevékenységünk is feltehetően kezd beérni. Úgyhogy ez mondhatom azt, hogy a number one favorit program.
Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hír összefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Fekete Gábor, Grunda János, Koleszár Krisztián és Molnár András készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk. Addig is viszont hallásra!
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból. Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt a Szent István Rádióban. Az Eszterházy Podcast Mózsák között sorozatában a régmúlt és a közelmúlt ihlető női alakjairól beszélgettünk. Kozmuca Flóra, számos szerelmes vers ihletője, kiváló pszichológus és gyógypedagógus számunkra is inspiráló lehet. Eredményes életútja dr. Szűcs Novák Rita, a Nyelv és Irodalomtudomány Intézet adjunktusa, és Laskai Anna a Tittel Pál könyvtár szaktájékoztatója beszélgetéséből megismerhető. Mindez előtt viszont érkezzenek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei, maradjanak velünk!
Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Ismét zöld hetet szerveztek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen április 20 és 24 között. A rendezvény célja a fenntarthatóság, teremtés és környezetvédelem témakörökben történő szemléletformálás volt. Az esemény megnyitójának a Líceum aulája adott otthont, ahol az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorló általános iskola és a Szent Imre Katolikus Általános Iskola diákjai gyűltek össze. Dr. Juhász Tibor, az egyetem tudományos rektorhelyettese David Brower környezetvédelmi aktivista szavait idézte, a földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön, kiemelve ezzel a gyerekek szerepét a környezetvédelemben. Az ünnepélyes megnyitót követően a jelenlévőket a líceum udvarára invitálták, ahol egy pillanatra tittel zöldbe borult a tér egy közös flashmob erejéig. Április 21-én a Líceum udvarán folytatódott a Zöld Hét, ahol a Tittel Pál könyvtár munkatársai bögre kaspó bőrzével, vászontáska csereberével, valamint könyvcsere akcióval készültek az odalátogatók számára. A szerda este párhuzamosan futó Nemzetközi Hét és a Zöld Hét résztvevői gyűltek össze a Leányka bisztróban, ahol megkóstolhatták az egyetem borait és tesztelhették tudásukat a fenntarthatósági kocsmakvíz során. Ünnepélyes megnyitóval vette kezdetét, majd tartalmas szakmai és kulturális programokkal folytatódott az egyetem idei nemzetközi hete. A programsorozat április 20-án a Líceum kápolnájában tartott ünnepélyes megnyitóval indult, ahol az egyetem vezetői kiemelték, a nemzetközi hét az együttműködésről, a közös gondolkodásról és a különböző kultúrák találkozásáról szól. Az esemény különlegességét az adta, hogy 10 országból érkezett mintegy 25 vendégprofesszor, oktató és szakember kapcsolódott be a programokba, új nézőpontokat hozva az egyetem tudományos és oktatási életébe. A hét egyik legnépszerűbb programja a hagyományos Global Cooking Night volt, ahol a nemzetközi hallgatók saját országok ételeit készítették el és mutatták be. A hét csúcspontja egy közös faültetés volt, ahol a nemzetközi hét és a zöld hét résztvevői egy juharfa elültetésével fejezték ki elkötelezettségüket a fenntarthatóság és a nemzetközi együttműködés iránt. Olvasható az egyetem hivatalos oldalán. A fenntarthatósági témahét részeként Áder János volt köztársasági elnök fenntartható közlekedés, fenntartható kommunikáció címmel tartott előadást az egyetemen. Az interaktív program célja az volt, hogy a fiatalok közérthető, mégis átfogó képet kapjanak a fenntarthatóság kihívásairól és lehetőségeiről. A hallgatóság először a repülés történetén keresztül ismerhette meg az ipari fejlődés és az energiafelhasználás kapcsolatát. Innen haladtak tovább a globális energiarendszerek kérdései felé, különös hangsúlyt fektetve a fosszilis energiahordozók szerepére és azok környezeti hatásaira. Az interaktív előadás egyik legfontosabb eleme a közvetlen párbeszéd volt, ugyanis a diákok kérdéseket tehettek fel az előadónak. A leggyakrabban felmerülő témák között szerepelt az árvizek problémája és azok kezelése, a klímaváltozás hatásai, az energetikai, valamint a használt akkumulátorok környezeti kockázatai. Olvasható az egyetem hivatalos oldalán. Az egyetem híreit Balázs Bálinttól hallották.
Líceumi Krónika. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Ez itt a Múzsák között az Eszterházy Podcastben. Én Laska Janna vagyok, aki szerkesztőként van jelen, és természetesen szakértő, állandó szakértőként. Itt van velem Szűcs Novák Rita is. A mai adásban beszélgetésünk témája Kozmuca Flóra. Rita, hogyha én rá gondolok, mindig József Attila múzsája jut eszembe. Hálás vagyok annak, hogy beszélgetünk róla, mert így nem csak I. és Gyula feleségeként, ugye ezt a szerelmi háromszöget emlegették így még az irodalom órákon számomra is, hanem kiderült számomra, hogy fantasztikus gyógypedagógus volt. Mivel kezdjünk? Te melyiket ragadnád meg?
Én először is szólnék arról, ami nagyon fontos véleményem szerint, hogy kettős évfordulót ülünk Kozmuca Flóra kapcsán idén, ugyanis 120 évvel született ezelőtt, és 30 éve hunyt el Kozmuca Flóra. Emiatt is nagyon fontos, hogy az ő nagyon komplex személyéről beszéljünk. A kezdetektől foglalkoznék vele, hiszen francia, német, magyar szakos középiskolai tanár volt, tehát hogy ugye ez volt a kiindulási pont, és ezután gyakorlatilag bölcsész képzés alatt figyelt fel a gyógypedagógiára. Egy újságban olvasott egyébként róla, és akkor beiratkozott a képzésre, de nem hagyta ott a bölcsész képzését sem, sőt, kevesen tudják róla, hogy a Sorbonon filozófiából doktorált is. Ezt még maga I. és Gyula sem tudta, hosszú-hosszú évek óta éltek együtt, amikor egyszer rákérdezett, hogy mi az a doktora neved előtt. És a Flóra egyébként rájellemző szerénységgel sokáig kitért a válasz alól, majd bevallotta, hogy filozófiából doktorált. Kérdezte akkor így, és hogy de hát mégis ez a doktori disszertáció, hol van, ezt ki szokták ilyenkor nyomtatni, de erre végképp nem kapott választ.
Pedig biztos szívesen olvasta volna.
Igen, saját bevallása szerint is. Amúgy nagyon érdekes a család is, ahova született Kozmuca Flóra. Egy értelmiségi családba született, négyen voltak testvérek Flóráék. Édesapja bíró volt, nagyon szerette az irodalmat. Ez például az irodalom szeretete, ez tőle származott. Az édesapa polcán fellelhetők voltak a klasszikusok, Shakespeare, Molière, az orosz nagyobb szerzők művei, de ugyanúgy Jókai és Mikszát is megtalálható volt nála, és nagyon sokáig aktív szellemi és aktív fizikai sportos életet is élt az édesapa, 90 néhány éves koráig, haláláig egyébként nagyokat úszott a Balatonban, és még utolsó években megtanult horvátul saját önszorgalomból. Ami még érdekes egyébként itt a sport kapcsán, hogy az egész család nagyon sportos volt. A család, igazából Kozmuca Flóra szülei nagyon korán felfedeztek a 20-as években egy viszonylag lakatlan partszakaszt a Balatonnál, és először béreltek több évig nyaralót, aztán megvásároltak egy telket, és egyébként 31-re már saját nyaralójuk volt ezen a részen, ahova meghívták József Attilát is 37 nyarán, de József Attila betegsége miatt, illetve szanatóriumba kerülése miatt ez a látogatás meghiúsult, viszont arról tudunk, hogy József Attila halála után I. és Gyulán látogatott ide, és ugye híres az I. és házas, I. és Kozmuca házas párnak is a nyaralója, ahol utána nagyon aktív szellemi élet volt nyaranta. A híres írókat, költőket látták vendégül, és szintén híresek voltak a csiga vacsorák, amiket augusztus végén rendezett a család.
És mit jelent ez? Azt, amire gondolok?
Szó szerint évről évre visszahívták a legjobb barátaikat, főként, ahogy említettem, költőket, írókat, hogy megvendégeljék őket csigával, és egyébként meg nyilván egy ilyen nagyon-nagyon pezsgő szellemi élet folyt mindeközben.
Köszönöm, hogy így ezzel az összefoglalóval megmutattad azt, hogy ahonnan ő indult, ott is már eleve ez a szellemi pezsgés, ez a nagyon a művészetek iránti, és a tudományok iránti, és a tanulás iránti nyitottság megjelent, mert számomra eleve lenyűgöző volt az, hogy ő három szakon tanult, hogy külföldi ösztöndíjas volt, az, hogy nőként akkor filozófiából doktorált, ezek mind olyan adalékok, amik nagyon árnyalják az ő személyiségét. Egyébként a családját tekintve engem az ragadott meg leginkább, hogy görögkatolikus volt, de hát ez ugye amiatt, hogy ugyanahoz a felekezethez tartozom. De azt gondolom, hogy ezzel, ahogy megmutattad azt, hogy aztán I. és Gyula feleségeként is valahogy ez a folytonosság ott volt az életében, ez a tanulás iránti vágy, ez a kultúrában való beágyazottság, ez hogy a műveltségét azt valahogy a mindennapokban is élte.
Valóban nagyon fontos továbbá az, hogy ő benne mindig benne volt egy segíteni akarás. Egyébként a Guyonnak az idézetét szoktuk, illetve ő maga is hozta ide saját könyvében is. Szenved tehát szeretem, így szól magyarul az az idézet, amivel egyébként József Attilára utalt, hiszen a József Attila utolsó hónapjairól írt visszaemlékezésében kitért arra is, hogy mi lehetett az, ami miatt egy ilyen szimpátiát érzett József Attila iránt, ami gyakorlatilag azt eredményezte, hogy igent is mondott, bár vonakodva az ő házassági ajánlatára. Egyébként ő már nagyon fiatalon orvos szeretett volna lenni, amiről lebeszélte őt a család, és végül, ahogy már említettem, a bölcsész diploma mellett megcsinálta a gyógypedagógia szakot, de ez az altruizmus, ez végig jellemezte, ez a segíteni akarás végig jellemezte az ő munkáját, természetesen a gyógypedagógiai pszichológiában, ami ez egy úttörő irányzat volt, hiszen két önálló disziplínát vegyített, és megnézte azt, hogy miként lehet a gyakorlatban ezt a két nagyon-nagyon fontos területet együtt alkalmazni a gyerekek diagnózisában, illetve még fontosabb talán fejlesztésében. Ugye ő neki több kutatásra szólt arról is, hogy a fogyatékkal élő gyerekeket egyrészt hogy lehet fejleszteni, másrészt pedig, hogy mi az a maximum, amit ki lehet hozni az ő adottságaikból, lehetőségeikből, hogy ő önálló életet élő felnőtteké válhassanak.
Köszönöm, hogy ezt az aspektust is megmutattad. Nekem az is nagyon sokat mondó volt, hogy nézte, hogy a szegénység és az, hogy mennyire tudnak együtt haladni az oktatásban, illetve aztán később mire viszik a gyerekek, hogyan függ össze. Nekem nagyon azt mutatja, hogy végtelen érzékenységgel, szociális érzékenységgel is rendelkezett.
Nagyon híres kutatása volt a dobozi kutatás, csak így emlegeti a szakirodalom, hogy Doboz nevű községben végezte, ez a 30-as évek végén, 40-es évek elején folyt, egyébként 5 éven keresztül készített kutatás, ahova Illyés Gyula maga is már elkísérte először menyasszonyát, majd újdonsült feleségét, és ebben a kutatásban valóban az kapta a fókuszt, hogy a nyomor miként hat a gyermekek fejlődésére. Ugye ez egy nagyon szegény település, ahol végezte ezt a kutatást, és egyébként nagyon megrendítő volt a kutatásnak a körülménye is, hiszen két csoportra osztotta, ugye volt egy kontrollcsoport is a gyermekeket. Az egyik csoport gyerekeinek, ahogy Illyés fogalmazott, háromszor elegendő élelmet adtak, a másik csoport gyerekeinek nem adtak enni, ők konkrétan éheztek a kutatás alatt is, viszont próbálták őket valamelyest ruhákkal kárpótolni egyébként Flóra és Illyés, és ide hoztam egy idézetet, mert nagyon sok minden ebben a kis szövegrészben felelhető az is, hogy mennyire küzdelmes volt ez a kutatás, illetve az is, hogy Illyés miképpen segítette feleségét a kutatás során. Illyés írta az egyik művében egyébként 86-ban ezt. Mese, hogy gyermekkabátot lehet 7 pengőért kapni, a legolcsóbb 10. Le kell tennünk arról, hogy 20-at vegyünk. Az egyik ószeres nagyobb tétel esetén hajlandó 8-ért adni darabját, de oly öntelten fölényeskedik, hogy ott hagyjuk. A sarokban egy kövér, kofaszerű asszonságnál találunk 5 szép darabot, hosszú alkú után ideadja darabját 7 pengőért. Flóra vett még egy bársony gyermeknadrágot is, K.M. Péternek, aztán még egy nadrágot. Elvisszük a csomagot a keleti ruhatárába. Elvillamosozunk még 2 helyre, ahol ígértek használt ruhát, meg is kapjuk. Tehát olyan nagyon szép, hogy gyakorlatilag a kutatás során nem csak az élelemről gondoskodtak ők, tehát a mi házas párunk Illyés és Kozmuca, hanem a ruhát is a másik kontrollcsoportnak is ők szerezték be közösen. Egyébként nagyon fontos még Flóra gyógypedagógiai tevékenységénél megemlíteni azt is, hogy nagyon sokat számít, hogy a mesterei iszonyat nagy munkabírású, szorgalmú és szakmailag is jelentős emberek voltak. Ezért is hívták egyébként Flórát a kicsit irigykedve, de kicsit nagyra becsüléssel is Szondi apródjának. Ugyanis Szondi Lipót volt az egyik nagy mestere Flórának, és Benedek Istvánnal együtt, ugye, aki leszármazottja a benedekelek mesemondónknak, Benedek Istvánnal együtt részt vett Kozmuca Flóra a Szondi teszt megalkotásában, ami mai napig is ugye használatos diagnosztikai eszköz a pszichológiában. De egyébként Szondin kívül még Bárci Gusztáv, Tóth Zoltán neve említhető. Tóth Zoltán talán a laikusoknak kevesebb dolgot mond, de ő is nagyon sokat tett a fogyatékkal élőknek a fejlesztéséért, illetve oktatásáért, és egyébként Tóth Zoltánnak az asszisztense volt sokáig a főiskolán is Kozmuca Flóra. Ezt kevesen tudják, például Kozmuca Flóra volt talán az első, talán egyike, a női oktatóknak a gyógypedagógiai főiskolán, és sokan nem is értették a férfi tanárok közül, hogy miért szükséges az, hogy női oktató is részt vegyen a képzésben.
Éppen ezt akartam kiemelni, hogy azért itt még mindig a 20. század elejéről, első évtizedeiről beszélünk, és milyen lehetett, mennyire érezte ezt a úttörő szerepet ő. Tehát milyen lehetett ez neki, hogy gondolom azért a külföldi ösztöndíj sem volt egy mindennapi eset, akár ez a filozófiai irány, az, hogy oktathatott a felsőoktatásban, az, hogy a legnagyobbak vették maguk mellé a teljesítménye alapján. Ezek azért nekem mind azt üzenik, hogy nem szokványos közegben mozgott, és feltehetően nem gyakran mozgott női közegben.
Ahogy nekem sikerült megismernem Flóra személyiségét, és akkor most kicsit visszautalnék arra, hogy én 10 évvel ezelőtt csináltam egy kiállítást, mert Szemben ülsz velem címen az Országos Széchenyi Könyvtárban Kozmuca Flóráról, és akkor kezdtem el vele foglalkozni. Akkor ismertem fel, hogy Kozmuca Flóra egy egyszerű, passzív, múzsai szereplőnél sokkal többet alkotott, sokkal tehetségesebb volt, sokkal sokszínűbb személyiség volt, és akkor láttam egyébként, hogy nem csak egyszerűen oktatott a gyógypedagógiai főiskolán, hanem nagyon-nagyon sok ideig a gyógypedagógiai főiskola főigazgatója is volt, a mostani Damjanich utcai épületnek az alapkövét gyakorlatilag, ha nem is ő tette le, mert az átadása már nem volt, de még az alapkő letételen ott volt, de nagyon-nagyon sokrétű a pályája, és tényleg abban az időben, amikor a nőknek sokkal kevesebb lehetősége volt, az, hogy a lélektani laboratórium vezetője volt, hogy számos olyan tanulmányt, illetve könyvet szerzett ő, ami a mai napig még használatos a gyógypedagógia oktatásban, a fejlődésben gátolt gyermekről, vagy a fogyatékos munka lehetőségeinek kiszélesítéséről. Ez már a múlt század közepén megírta ezeket a könyveket. Legfontosabb műve azonban a gyógypedagógiai pszichológia volt, ami nagyon-nagyon sok kiadást élt meg a mai napig, egy nagyon szép, színes, borítójú könyv. De amit az ő személyéről meg elmondanék, az egyébként számomra múlt héten derült ki, amikor a gyógypedagógia karon, ami ugye a főiskolából származó kara, és most az ELTE-hez tartozik, egy nagy emlékkonferenciát tartott az egyetem, és nagy megtiszteltetés ért, amikor plenáris előadónak felkértek, és akkor egy kisebb kiállítást is megnyitottak az ő tiszteletére, ahol szerepet kapott az ő íróasztala, az ő jegyzetei, és az ő naptára is. És nagy vigasságot okozott ott a nézők, látogatók körében, amikor kinyitották a naptárát, és azt látták, hogy most már az évre pontosan nem emlékszem, de hogy január 2-án szigorlatoztatta a hallgatókat, tehát hogy ott azért ő nagyon komolyan vette a szakmáját, nagyon komolyan vette az oktatást, nagyon komolyan vette a segíteni akarást. Sosem félig segített, hanem mindig teljes erőből a kollégái is, hallgatói, akik még mai napig köztünk vannak, nyilatkoztak róla, és mondták, hogy az utolsó pillanatig, hogyha írtak egy tanulmányt, és kíváncsiak voltak az ő véleményére, akkor ő azt elolvasta, leült, elmondta a véleményét, tehát mindig segíteni akart, és mindig komolyan vette ezt, és mindig nagyon precízen állt ezekhez a feladatokhoz, ahogy egyébként nagyon sok feladathoz, vagy nagyon sok dologhoz az életben érdemes íj és napló jegyzeteit olvasni, ahol leírja, hogy nagyon gyakran jártak kettesben úszni a Balatonban, de sokáig előfordult úgy is, hogy nem haladtak a vízben, és nem azért, mert Flóra nem tudott úszni, mert nagyon-nagyon jó úszó volt, hanem azért, mert ahogy úszott a vízben, húzgálta ki a különböző gyomnövényeket a víz aljáról, mert hogy annyira zavarta, hogyha valami nem úgy működik, ahogy szerinte kellett volna, de közben ez a segíteni akarás pedig abban is megmutatkozott, hogy amikor kijöttek a vízből íjéssel, és levették a vizes fürdőruhát, akkor mindig felhívta a íjés figyelmét arra, hogy ha kicsavarja a fürdőruhát, akkor csak növényre csavarja, és ez egy idő után íjésnek is teljesen természetes rutin feladattá vált az úszások után.
Milyen izgalmas, hogy itt már rögtön a környezettudatosságnál tartunk, de nekem az is feltűnt, ahogy most róla beszéltél, akár ezzel a január másodikai vizsgáztatással, akár a úszás közben is hasznossá teszem magam típusú cselekedettel, hogy mintha fáradhatatlan lett volna, vagy mintha egy ilyen állandó kényszer lett volna benne arra, nem biztos, hogy ez a legjobb szó rá, hogy cselekedjen, hogy hasznos legyen.
Teljesen jól látod, fáradhatatlannak tűnt számomra is, ahogy foglalkoztam vele, de erről beszámol az a közeg is, akik ismerték, én nagyon jó kapcsolatban vagyok az ő lányával, I. és Máriával, és az unokájával, Kodolányi Judittal, akiknek ezúton is nagyon hálás vagyok, hiszen nagyon sokat segítettek nekem a kutatásban, vagy bárhol, amikor megakadtam, akkor nagyon sok értékes, fontos információval, vagy építő kritikával láttak el. Tehát, hogy ők, tehát a család maga is erről számol be, hogy fáradhatatlan volt, bár ugye I. és Mária szokta mindig mondani, hogy ő gyermekként, egy egyedüli gyermekként, I. és Kozmuca gyermekeként úgy élte meg, hogy bele túl keveset foglalkoznak, mert hogy ő azt szerette volna, hogyha éjjel-nappal fogja egyszerre anyukája és apukája kezét, és közös időt töltenek a lehetőség szerint a nap 24 órájában, de a család is, illetve a diákjai, hallgatói is így emlékeznek vissza erre, hogy alig aludt, illetve amikor ilyest olvassuk, akkor ott az is látszik, hogy nem csak, hogy alig pihen, ha úgy érzi, hogy nincs ideje, akkor akár nem is eszik, tehát, hogy ilyest próbálta több ízben rábeszélni, hogy ha valahol jártak, hogy ugorjanak be valahova enni, és akkor mondta Flóra, hogy nem majd otthon, de ilyest erősködött, hogy de hát ez már mikor lesz már, hát ez még nagyon sok idő, de akkor egy kicsit Flóra átváltott ilyen huncú gyerek típusú szerepre, és akkor mondta, hogy hát, hadd legyek már egy kicsit éhesebb, és végül is meggyőzte Iest abban, hogy ráérnek még az evéssel, tehát fáradhatatlan volt valóban. Ő gyerekkorától ez a segíteni akarás, és az, hogy végül költő-író felesége lett, de már ugye előtte József Attilához is hajlandó lett volna hozzámenni, abban az is benne volt, hogy ő úgy képzelt kislánykorában, hogy egy nagy feltaláló, vagy képzőművész, festő, szobrász felesége lesz. És azért volt ez az elképzelése, mert ő azt gondolta, hogy ő maga önálló jogon nem lesz képes valami maradandót alkotni. Hát ez most már ebből ennyi idő távlatából kijelentetjük, hogy ebben tévedett Kozmuca Flóra, mert igenis óriásit alkotott a saját szakmájában is. De hát fontos megemlékezni, irodalmárként is fontosnak tartom megemlékezni azokról a versekről is, amiket ő ihletett. Itt a két jelentősebb művész, József Attila és Iés Gyula, akinek a szerelmi költészetében Flóra egyértelműen megjelent, és különbség van a Flóra versekben. Míg József Attilának a Flóra versei egy ilyen nagyon hirtelen, nagyon elsöprő, óriási érzelemről szólnak, hiszen ezt kevesen tudják, de József Attila azonnal beleszeretett Kozmuca Flórában első alkalommal. Egyébként ez ilyes esetében is elmondható.
A beszélgetésünk ezt nagyon szépen megmutatta. Szerintem az is kiderült, hogy mitől is volt múzsa Kozmuca Flóra, és közben pedig sikerült egy kiváló elhivatott gyógypedagógust is megismernünk.
Líczomi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházy.hu oldalon és a Líczom televízió műsorán.
Líczomi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94 és Kisújszállóról